E lapok írnoka elsősorban Stolberg említett leveléből, és később egy barát által, aki több hetet töltött a beteg mellett, jutott Anna Katalin állapotának alapos ismeretéhez. 1818. szeptemberében meghívást kapott, hogy hosszabb távollét után, miközben úton van Stolberg grófhoz, Westfáliában találkozzon Johann Michael Seilerrel. Ezért Sondermühlenbe utazott Stolberg grófhoz, aki beajánlotta Münsterben Overberg plébánosnak, és ez Anna Katalin orvosának írt levelével összekötötte Anna Katalinnal. Az írnok 1818. szeptember 17-én látogatta meg először Anna Katalint, aki szívesen fogadta. Megengedte neki, hogy Seiler megérkezéséig naponta több órát töltsön mellette, és néha megható elfogulatlansággal olyan gyermeki bizalmat tanúsított iránta, amit az írnok eddig senki részéről nem tapasztalt. Anna Katalin fölismerhette, hogy igen nagy lelki alamizsnában részesítette. Egész vezetettségét, minden tapasztalatát, örömét és szenvedését gyermekkorától mostanáig minden szégyenkezés nélkül feltárta előtte, és ezt örömteli vendégszeretettel tette, minden aggodalom nélkül, mert úgy érezte, hogy az írnok csodálatával nem fogja megzavarni az ő alázatát. Azzal az örömteli irgalmassággal adta oda bensőjét, amellyel egy Istenben megboldogult remete kertjének éjszakánként újra termett virágait és gyümölcseit minden reggel egy fáradt, a világ pusztájában eltévedt vándornak nyújtja, aki oda tévedt remeteségéhez. Életre, halálra, Istennek adva magát, Anna Katalin mindezt úgy tette, mint Isten gyermeke. Ártatlanul és önzetlenül. Isten fizesse meg neki. Az írnok napról napra mindent leírt, amit megfigyelt rajta, vagy amit külső és belső életéről Anna Katalin elmondott neki. Mindez meglepően, egyszer a gyermeki naivitással, másszor páratlan mély értelműséggel megsejthetővé tette azt a nagyszerű összefüggést, amely akkor mutatkozott, amikor kiderült, hogy a megszentelő múlt, a profanizáló jelen és a várható jövő, mint történeti, ugyanakkor allegorikus dráma, az egyházi év témái és történései folyamatában játszódott le előtte, benne és ő vele, mert ezek voltak a szorongatások közepette küzdő egyházért felajánlott imádság és szenvedés áldozatának a vezérfonalai. 1818. október 22-én jött el Anna Katalinhoz Johann Michael Seiler, és amikor elment a ház előtt, észrevette, hogy Anna Katalin egy kocsma udvari részében lakik, és ablaka alatt a tekepálya dübörög. Akkor a maga fájdalmas, de mély értelmű módján mondta, nézze, nézze, így méltányos, ennek így kell lennie. A beteg apáca, urunk menyasszonya, egy kocsmában a tekepálya fölött lakik, éppen úgy, mint az ember lelke a testében. Sailer és a beteg találkozása nagyon megható és bensőséges volt. Két Jézus szerelmétől lángoló szív, akiket a kegyelem nagyon különböző módon vezetett, találkozott a keresztnél, amelyen egyikük látható módon meg volt jelölve. Október 23-án, pénteken, Sailer egész nap szinte egyedül volt nála. Meggyőződött Anna Katalin fejének, kezeinek és lábainak vérzéséről, és Katalin nagy vigasztalásokban részesült tőle belső tapasztalásai tekintetében. Anna Katalin kérdésére Sailer sürgetően ajánlotta, hogy a lehető legrészletesebben közölje ismereteit az írnokkal, amiről az írnokkal és Anna Katalin lelki pásztorával is tárgyalt. Nagy megindultsággal győződött meg Anna Katalin extatikus állapotairól, a lelki parancsok iránti engedelmességéről és meglepő érzékéről az áldások, a szentelések és az erekjék iránt. Anna Katalin meggyont nála, amihez Sailer, mint idegen egyházmegyés, a lelki hatóságtól engedélyt kért és kapott. 24-én szombaton megáldoztatta, és tovább utazott Stolberg grófhoz. Hazafelé utaztában, november elején, újra néhány napot töltött Anna Katalinnál. Haláláig a barátja maradt, imádkozott érte, és komoly ügyeiben imádságait kérte. Az írnok januárig Dülmenben maradt. Majd 1819 májusában visszatért, és kisebb megszakításokkal egészen Anna Katalin haláláig folytatta megfigyeléseit. Anna Katalin állandó imádsága azért, hogy Isten vegye el tőle a látható sebb helyeket, nehogy belehaljon a zaklatásokba, 7 év után nyert meghallgatást. 1819 vége felé a heti vérzések megritkultak, és végül egészen elmaradtak. December 25-én a var is lehullott a kezeiről és lábairól, és a bőr újra képződésével fényes, fehér hegek jelentek meg, amelyek a megfelelő napokon kipirosodtak, és a fájdalmak megmaradtak. A kereszt jele és a jobboldali seb a korábbi gyakorisággal mutatkozott, de eltérő napokon. A többi napon az az érzése, hogy nagy fájdalmak közepette széles tövis koronát visel a fején, többé-kevésbé élesen jelentkezett. A fejét sehova nem tudta letenni vagy odatámasztani, sőt még a kezével sem tudta megközelíteni, és órákon, sőt éjszakákon át ingadozó fejjel nyöszörögve ült az ágyában. A testét párnákkal támasztották meg. A nyomorúság megdöbbentő, sápadt képe volt. Ez az állapot mindig a fej körös körüli, enyhébb vagy erősebb vérzésével oldódott fel. A vér néha csak a fejkendőjét itatta át, néha az arcán csordult le a nyakában lévő kendőre. 1819. április 19-én összes sebe újra vérezve kinyílt, majd a következő napokban behegedtek. 1819. augusztus 7-től 29-éig Anna Katalint átvitték egy idegen házba, és ott mindentől és mindenkitől teljesen elkülönítve orvosok és természettudósok vizsgálták és megfigyelték, és úgy tűnt, hogy ez a vizsgálat igazolta állapotának hitelességét. Augusztus 29-én visszavitték a lakásába a régi körülmények közé. Ezután néhány személy kellemetlenkedését és nyilvános gunyolódásait leszámítva a haláláig békében hagyták. Overberg e szenvedése közben a következőket írta neki. Végül is önnek, személy szerint, mi baja történt, ami miatt panaszkodnia kellene? Ezt a kérdést olyan léleknek teszem fel, akinek leghőbb vágya, hogy égi vőlegényéhez egyre hasonlóbbá válhasson. Nem sokkal finomabban bántak önnel, mint a vőlegényével? Lélekben nem kell-e örülnie annak, hogy segítették mind hasonlóbbá válni vőlegényéhez, és ezáltal abban is, hogy jobban tessék neki? Korábban már sokat szenvedett Krisztussal együtt, az ő szégyenében még viszonylag kevésbé részesült. A tövis korona mellől még hiányzott a bíborköpeny és a bolondruha. Még mindig hiányzott a kiáltás, el vele, keresztre vele. Nem kételkedem abban, hogy ön is így érez. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 1820. március 30-án, nagypénteken, a feje, kezei és lábai, mellkasa és oldala a szokásos időben vérzett. Valaki a környezetében, aki tudta, hogy megkönnyebbül, ha erekje közeledik hozzá, ájulása közben egy kendőt tett a talpához, amelyben erekjék voltak, és a vér a sebekből a kendőre folyt. Amikor este ezt a kendőt az erekjékkel együtt a vállára, amely különösen fájt, és a mellére tették, váratlanul, extatikus állapotában mondta, milyen csodálatos, ott látom égi vőlegényemet a földi Jeruzsálemben holtan a sírban nyugodni, itt pedig élve látom a mennyei Jeruzsálemben, és sok szent imádja. És a szentek között látok egy nem szentet, egy apácát, akinek vér csordul a fejéből, az oldalából, a kezeiből és a lábaiból. És a szentek, az ő testének ezen tagja, azaz Anna Katalin fölött állnak. 1821. február 9-én egy jámbor pap temetése közben elragadtatásba esett, vér csordult a homlokából, és a mellén lévő kereszt is vérzett. Valaki kérdezte tőle, mi történt önnel? Akkor félálomban mosolyogva mondta, ott voltunk a holttestnél, és én már elszoktam az énektől. A De Profundis nagyon kifárasztott. 3 évvel később Anna Katalin ugyanezen a napon halt meg. 1821-ben, több héttel korábban mondta, hogy az imádságban ezt mondták neki, ügyelj rá, hogy a történetileg megfelelő, és nem az egyházi naptár szerinti napokon szenvedsz, együtt vérezve. És valóban, március 30-án, pénteken, délelőtt 10 órakor, vidám beszélgetés közben veszítette el öntudatát. Arcát és keblét elöntötte a vér, a teste tele lett az ostorozás nyomaival. Dél körül, kereszt alakban kinyújtózott, remegő karjai iszonyatosan kifordultak. Néhány perccel 2 óra után vércseppek sarjadtak a kezeiből és lábaiból. Április 20-án, nagypénteken, csendesen elmélkedett. Ez a feltűnő eltérés Isten oltalmának mutatkozott, mert a vérzés megszokott órájában kellemetlen kíváncsiskodók szorongatták, akik minden áron látni akarták. De most, hogy közölték velük, Anna Katalin nem vérzik többé, visszavonultak. 1822. február 19-én ugyanezt a figyelmeztetést kapta március utolsó péntekjére, és nem nagypéntekre vonatkozóan, ha még életben lesz. Mert a nehéz imádságos munka közben közel állt a halálhoz. Gyakran szúró fájdalmat érzett a sebekben, és március 15-én és 22-én pénteken a mellkeresztje és oldalsebe vérzett. 29-e előtt gyakran úgy érezte, hogy szívétől az oldalához, karján és lábán át a sebekhez forró vér árad, amelyekben szúró fájdalom, pirosság, duzzanat mutatkozott és verítékezett. Március 28-án, csütörtök estétől 29-én péntek estig a szenvedésről való elmélkedésbe merült. A megfelelő órákban a mellkeresztje, a feje és az oldala vérzett, karján az erek megduzzadtak, a sebek kipirosodtak, közepük kinyílt és nedvedzett, de igazában nem vérzett. Jelzést kapott, hogy május 3-án a Szent Kereszt megtalálása napján fog vérezni. Ezen a napon is arról elmélkedett, hogy Szent Ilona megtalálja a keresztet, ebbe szövődött bele a vérzése. Azt hitte, hogy a kereszt mellett fekszik a gödörben. Reggel a feje és az oldala, délután a kezei és a lábai véreztek, és látomásai voltak, mintha a kereszt valódiságát rajta próbálnák ki, és a vére lenne a bizonyíték.